egyszerre van könnyű dolgom és nehéz dolgom, a digitalizációról kell beszélni. Könnyű dolgom azért van, mert fogyasztóként mindenki a mindennapi életben használja ezeket a technológiákat. Nehéz dolgom azért van, mert annyira széles spektrum van ezeknek a technológiáknak, és annyi mindent érint, hogy nagyon nehéz mondjuk 20 percben összefoglalni, hogy egy vállalatnál mindenre lehet használni, és hogy érdemes ennek neki kezdeni, de ezt próbálom meg. Mielőtt elkezdeném, egy történelmi visszatekintésre hívlak benneteket. Amit itt láttok, ez a New York-i húsvéti felvonulás. És ha jól megnézzük a képeket, akkor azt látni, hogy amíg a bal oldalin alapvetően lovas szekerek vannak, és egy darab autó látható, amíg a jobb oldali ábrán ez fordítva van, ott a takarát volna egy lovas szekér, és alapvetően autók láthatók. Tehát ugye ez egy közlekedés, ipar, abból is egy szegmens, személyszállítás. Vajon mennyi idő telt el a kép között? Mennyi idő alatt változik meg egy iparág, úgyhogy fundamentálisan második évül fel az értéklánc, azok, akik a bal oldalt mondjuk állattartásra, állattakarmányozásra rendezkedtek be, és várták, hogy fog nőni ez az ipar, és milyen kihívásaik vannak, hogy egy városban hogy lehet ezt megoldani, mondjuk takarmányt szállítani, és erre építették az innovációjukat, azok valószínűleg ebbe az iparágba 10 év múlva nem nagyon tudtak belekapcsolódni. Vajon mennyi idő telt el a kettő között? Tegye fel a kezétek, azt gondolja, hogy hát kb. 20 év. Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy legalább 15 év. Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy 10 év. Tegye fel a kezét, aki nem tette fel a kezét. Hát bizony 12 év telt el, ami látszólag hosszú idő, de ha belegondolunk, hogy mondjuk egy üzleti stratégiát az ember olyan 5-8 évre készít, akkor azért nem olyan hosszú idő. Tehát a technológia nagyon gyorsan meg tudja változtatni az értékláncot, és aki nem veszi észre ideje korán, hogy változás van, az bizony ebben tönkre is mehet. És most is van ilyen változás. A környezetünkben körülnézünk, akár arról beszélünk, hogy milyen különböző iparágban milyen típusú verseny van, akár arról, hogy a munkavállalók mit várnak el, akár arról, hogy a fogyasztók mit várnak el, akár arról, hogy milyen új típusú innovációs formák terjednek manapság. Ezek mind alapvetően a digitális technológia teszi lehetővé, hogy ezek az új gazdasági folyamatok elinduljanak. És ma már a makroekonomusok is kezdenek arról beszélni, hogy egy új korszak következik. Ez az ábra, ez Csőfalvai Zoltánnak, aki az előző kormányban volt, a kettővel ezelőtti kormányban volt a gazdasági miniszterhelyettes, az ő tanulmányából van. Ugye most kezdjük, most az OECD-nél van, és azt vizsgálják, hogy ezek a hagyományos értékláncok, amiket ma ismerünk, nagyvállalatok, földrészeken átnyúló értékláncok, ezek hogy változnak meg. A példa, amit szoktak hozni, az Adidasnak az új cipőgyára München mellett épült fel, azért, mert annyira gépesített és annyira automatizált, hogy igazából a kritikus faktor az, hogy milyen gyorsan tudok szállítani. Tehát, hogy a konzumer vagy a fogyasztó, amikor megrendel valamit, milyen gyorsan tudok neki szállítani, és hogyha közel vagyok, akkor gyorsabban tudok szállítani, mint hogyha Kínába kell azt a megrendelést végrehajtanom. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a globalizáció korszakát, van ilyen tézis is, kezdi felváltani a technológiai korszaka, azok a mai versenyhelyzetek és tendenciák nem magyarázhatók el a globalizáció által fölépített értékláncokkal, ahol ma sikeres vállalatok vannak. Felmerült a kérdés, miután digitális technikák régóta vannak, én magam az egyetemen 30 éve digitális technológia szakon végeztem, tehát ez a technológia ez rendelkezésre áll, és nem újdonság, Vajon miért most jött el ennek az ideje, hogy egy új korszakról beszélhetünk? Meg több oka van. Az egyes számú ok az a teljesítmény. Ma már olyan teljesítményű eszközök állnak rendelkezésre, amivel bonyolult feladatokat, és majd be is mutatom azt a modellt, hogy miért kell erre gondolni, nagyon olcsón elő lehet állítani. Ez a chip, amit itt lehet látni, ez egy mesterséges intelligencia futtatására képes chip, ami azt jelenti, hogy körülbelül ilyen egy T-flop, egy teraflop számítási teljesítmény kell, ami azt jelenti, hogy ennyi levegő pontos műveletet, egy teraflop pontos műveletet tud egy másodpercet elvégezni, ez a mesterséges intelligencia az kell. Körülbelül 20 évvel ezelőtt ennek az ára ilyen teljesítménynek egy teljes számítási egy gépterem volt, ami körülbelül olyan 100 milliárd forint környékén lett volna akkor, ma ez 100 dollárba kerül. Tehát nagyon olcsó áron elérhető a teljesítmény. A másik fontos szempont az az, hogy a vevők, a vásárlók, a fogyasztók elérhetők a digitális technológián keresztül, hiszen ma már mindenkinek van nem mobiltelefonja, hanem okostelefonja. A kettő között az a különbség, hogy ez igazából egy számítógép, amivel információt tudok eljutatni a fogyasztóhoz nagyon könnyen. A harmadik ok pedig az, hogy megjelent az a fajta kockázati tőke, és nagy mennyiségben jelent meg, ami lehetővé teszi, hogy olyan vállalkozások, akik új utakat keresnek és a digitális technológiákat használják ahhoz, hogy a különböző értékláncokat fölbontsák és jobb megoldásokat találjanak, azokat finanszírozzák. Magyarországon ugye államilag állam szerepvállaló is van ebben a High Ventures, aki kb. 50 milliárdos alappal rendelkezik, magyar startupok támogatására, de például a japán SoftBank cég, aki a japán egyik legnagyobb vállalata, szaudi olajpénzzel évente 100 milliárdos alapot hozott létre, ez kb. Annyi, mint a magyar GDP, egy kicsit kevesebb, startupok támogatására, ami azt jelenti, hogy olyan ötleteket támogatnak, ami valamelyik értékláncot valamilyen digitális technológiával támad meg. Hogyan is kell elképzelni a digitalizációt? Itt van egy értékáram, tevékenység sor, amit a cég végez. A digitalizációval lehetővé válik, hogy a virtuális térben fölépítsük ennek az értékláncnak valamilyen modelljét, valami egyszerűsített modelljét. Ezt összekössük az értékláncsal a szenzorokon keresztül, és itt az adatok, információk alapján jobb döntéseket tudjunk hozni, megszabaduljunk a fizikai gátaktól, tehát be tudjunk vonni esetleg olyan szakembert, aki nincs a helyszínen, össze tudjuk hasonlítani korábbi adatokkal, trendeket tudjunk nézni. Egyszerűen a fizikai folyamathoz képest több információ áll rendelkezésre, és jobb döntést tudunk hozni, amit a végén valahol persze akkor van értelme, hogyha a fizikai folyamatban ezt a döntést realizáljuk, tehát valami beavatkozó eszközzel megváltoztatjuk a fizikai folyamatot. Hogy hozzak pár példát, hogy ez érthető legyen, legegyszerűbb. Ugye, ma már azért természetes, hogy az ember okos telefonján ott van egy modellje a közlekedésnek, ott a térkép, minden mobiltelefon küld információt gyakorlatilag, hogy milyen gyorsan megy az autó, tehát forgalmi információ kerül rá a térképre. Ez egy egyszerűsített modell. És ez alapján jobb döntéseket lehet hozni. Ma még ugye az útvonalat is meg tudja tervezni. Ma még én tekerem a kormányt. Ez alapján az információ alapján, holnap az önvezető autó automatán ez alapján az információ alapján dolgozik. Vagy nézzünk egy teljesen más példát, a vásárlást, ugye. Ma olyan helyről is tudok vásárolni, ahova soha nem fogok elmenni. Átalakítom az értékláncot, ugye ugyanúgy végül is azt a folyamat az ugyanaz, hogy megkeresem a terméket, megrendelem, de az a termék eljut hozzám, vagy valahol bemegyek, tehát ugye az utolsó last mile az vagy megosztott, vagy egészen a házig kihozzák, de átalakul a vásárlási értéklánc. Sokkal több információhoz tudok jutni, mint amikor a boltba megyek és nézegetem a termékeket, esetleg az eladó tud valamit mondani, vagy nem tud. összehasonlító táblázatok tudnak jönni, funkcióknál, részletes funkciók, videókról, tehát sokkal gazdagabb információból jobb döntést tudok hozni. De nem csak fogyasztóként lehet ezt megélni, az ipar 4.0 igazából az is erről szól, az a termelés digitális verziója, igazából az ipar 4.0 azt mondja, hogy a értékára mentén mindenről gyűjtök adatot, nem csak a gépről, hogy dolgozik a gép, nem dolgozik, mit csinál, milyen paraméterei vannak, hanem akár a dolgozóról is, hogy neki milyen képességei vannak, milyen képek kezelhet, magáról a félkész termékről, tehát hogy halad át a értékáramon, halad át a gyártósoron a termék, arról is gyűjtetek információt. És az egészet egy rendszerbe összetéve olyan előnyökhöz tudok jutni, hogy hamarabb látom, hogy a gép esetleg el fog romlani, mert melegszik, és már rendelem előre a alkatrészt. Látom, hogy mondjuk ma ilyen típusú munkaerő jött be, és nincsen olyan gépkezelőm, tehát a gyártást átstruktúrálom, hogy ma is tudjak gyártani, és ne napközben jussak el oda, hogy valamelyik gépet nem, nincs kezelőm, ezért nem tudom kezelni, ezért áll a folyamat. Vagy hogy éppen az ügyfél feladott egy megrendelés változtatást, és azt még be tudom fogadni. Tehát nagyon sok erőt tudok realizálni azzal, hogy információhoz jutok. Itt egy ilyen információs tábla, amit mondjuk az egyik ipar 4.0 mintagyár programból vettem, ami mutatja azt, hogy áll a termelés persze pontosan, tehát a művezetőnek nem a csarnokat kell sétálgatnia, és mindenhova néznie, hogy hol állt meg esetleg a termés, hanem látja pontosan, sőt olyan dolgokat is, amikor mondjuk karbantartási feladat van, akkor automatán küld alertet a rendszer, akár még a művezető nem is látja a karbantartó, mert ott van. Vagy a mezőgazdaság, ahol a legnagyobb költség a vegyszerezés, és az, hogy mit és hogyan kell vegyszerezni, ha ebben tudok optimálisabb költséget elérni, tehát nem szórok oda annyi vegyszert, ahol egyébként egészséges a növény, és akkor a szórok, ahol beteg a növény, akkor sokkal kevesebb vegyszerből tudom elérni azt a végeredményt, tehát vagy több profitomban, vagy olcsóban tudom adni a terméket. De akár az egészségügyet is mondhatnám, ahol igazából ugye az embernek, ha 40 paraméterét le lehetne mérni, azt mondják, hogy akkor minden betegségről tudni lehetne minden időpillanatban. Terjedni fognak azok eszközök, amik ezt a fajta diagnosztikát segítik. Itt, amit láttuk a jobb oldalon, az egy magyar gyártmányú EKG, aminek a mérete egy ilyen névjegykártya méretű, és gyakorlatilag itt azt mutatja, hogy az én kamrai heterogenitásomat mutatja, ott egy kicsi fekete pötty jelzi a zöld mező, hogy ezzel gyakorlatilag minden rendben van. Ugye nem kell azt magyarázni, hogy ha az ember mondjuk szédül van, vagy baj van, akkor egy gyors EKG mérés bármikor megtehetek, akár én is, akár a környezetemben valakinek van ilyen baja. És sokkal több információ áll rendelkezésemre, a rendszer tudja mutatni, hogy ez most komoly probléma, vagy nem komoly, és lehet menni az orvoshoz, vagy nem kell egyáltalán menni az orvoshoz. Az összes technológia, amiről hallottok ma, újságban, tévében, rádióban, az gyakorlatilag felsorolható modell mentén. De mai előadásokat nézve több technológiáról lesz szó, tehát nem mennék mélyen bele. Az IoT az alapvetően az érzékelést standardizálja, hogy sokkal olcsóbban jussunk standardizált módon érzékelőköz. Ugye a mobiltelefonokban kb. 14 érzékelő van benne, és az több millió számba gyártják a gyártók. Ennek az az eredménye, hogy a végén ipari környezetben is sokkal olcsóbban lehet érzékelőkhöz jutni. Vagy mondjak egy példát, egy HD kamera, amivel mondjuk lehet nézni, hogy a szalagon éppen elmente a termék, vagy nem, vagy felismerni bizonyos termékeket, $1 kerül. A következő rész ugye az információ feldolgozása, itt a ugye rengeteg technológia kerül elő, cloud, big data, adatok feldolgozása és a mesterséges intelligencia, és igazából ezt a sok adatba próbál valamifajta tanulást, valamifajta tanulságot levonni, és hát valamikor ugye vissza kell jutnunk a valós folyamatba, ami lehet egy gép, lehet egy robot, lehet akár a virtuális valóság, ami segít abba, hogy ezek az adatok alapján mondjuk az ember más tegyen, mint ennél tud. És persze az egészhez kell egy kommunikációs rendszer. Itt azért hadd említsem meg, hogy az 5G rendszernek az egyik előnye az, hogy sokkal gyorsabb, tehát mondjuk adatot, nagy mennyiségű adatot lehet átvinni rajta, mondjuk egy teljes HD videó, 2 órás videó azért 4 másodperc alatt fog átvinni, hogy valami fogalmunk legyen a sebességről. De egy másik szempont az, hogy ezt a fajta érzékelő dolgok internete, érzékelőket jobban támogassa. Egy érzékelőnek a legnagyobb felfájás az, hogy ezek a kis érzékelők, amikor felszerelik, kell-e hozzá áram vagy nem. Tehát nyilván beteszik egy elemet, és akkor nem kell drótozni, csak az a kérdés, az elem meddig bírja. Az 5G ígérete az, hogy amikor beteszik egy elemet, akkor ma az mondjuk, ha 1 évig tartana, 1 évig lenne elég áramforrás, akkor ő ugye úgy optimalizálja a kommunikációt, hogy az 1 év az 10-szeresére meg tud nőni, erre van fölkészítve. Tehát most gondoljunk el, hogyha mondjuk egy mezőn vagy egy termelő területen elhelyezünk érzékelőket a talajba, 10 év azt jelenti, hogy ahhoz nem kell hozzányúlni gyakorlatilag. Még ha 1 évente ki kéne ásni és elmet cserélni belőle, az azért elég macerás lenne. Tehát a technológiák mind-mind ezt a modellt támogatják. Mi az előnye a digitalizáció? Említettem, hogy jobb döntéseket lehet hozni. Miért lehet jobb döntéseket hozni? Mert ma ugye, amikor bármilyen vállalati folyamatunk van, igazából információhiányban szenvedünk. Tehát nincsen információk arról, hogy éppen mi történik, vagy nagyon későn jutnak el ezekről az információk. Ugye a digitalizációnak az ígérete az, hogy ezek az információk gyakorlatilag bármely pillanatban előállnak, tehát már folyamatosan látjuk, hogy mi történik. Mondjuk ipar 4.0-ban csak az, hogy folyamatosan látszik, hogy az, hogy az adatokat felhozom és vizualizáltam, megmutatom a művezetőnek, ez már 20% hatékonysági előtt jelent mérések alatt. Ugye nagyon olcsó tárolni az adatokat, ezekből trendeket tudunk kiolvasni, tehát olyan tanulságokat, amit mondjuk egy szaki 30-40 év alatt gyűjt össze, azt a rendszer azonnal meg tudja mutatni. Pár nap, hét működés után már tud trendeket mutatni, hogy mondjuk egy hiba bekövetkezése előtt milyen mondjuk hőmérsékleti adatok voltak. És már hamarabb lehet beavatkozni. És a mesterséges intelligencia ígérete az, hogy ezt a nagy adatfeldolgozást, amit ma gyakorlott szakemberek, meg különböző grafikonok mutatnak, azt ő önmaga jelezni fogja. Mesterséges intelligencia semmi más nem csinál, mint megtanulja, hogyha ezek voltak az adatok, akkor hibás a termék, ha ezek voltak az adatok, akkor jó a termék. És ha sok ilyen adatsort mutatunk neki, akkor azt fogja mondani, hogy ezek a bevenő adatok valószínűleg jön a hiba, és úgy értékel. Egy vállalatnál hol lehet használni ezeket? Nagyon sok területe van ennek, egy nagy kihívás, hogy ez sok területet az ember hol alkalmazza. Nyilván a belső működésre lehet alkalmazni, a vevői kapcsolatokba, tehát hogy a vevőkről sokkal többet megtudok már eleve, hogy a websájtomon, hogy merre jár, mi érdekelte, hol fordult vissza, sokkal több információ van, mint amikor csak bejön a boltba. A termékemet tudom felokosítani, itt láttuk egy porciót, ami gyakorlatilag mesterséges intelligenciával ellátva, tehát ő önmaga szépen körbejárja a lakást, feltérképezi, figyel minden részletre, vagy akár amikor egy terméknek ilyenfajta kiterjesztése van, arra plusz szolgáltatásokat, új üzleti modelleket lehet létrehozni. És ugye az elején az autóiparral kezdtem, ott ugye a robbanó motor volt az a technológiai újdonság, nem az autóipart megváltoztatta, olyan a digitalizáció milyen iparágakat változtat meg, gyakorlatilag mindent. Nem lehet ma olyan iparágat mondani, amit alapjavítva véve nem fog megváltoztatni a digitalizáció. Persze azokat változtatja meg legelőször, ahol igazából, ha jól meggondoljuk, a fizikai termék csak információt hordoz. Tehát amikor egy CD-n zene van, az tulajdonképpen információ. Azt nagyon könnyű digitális formában tárolni. Amikor hirdetésről beszélünk, hogyha én digitális csatornán eljutok az ügyfélhez, akkor a hirdetés tulajdonképpen egy információ csak. Tehát ezeket, az első körben ezek azok a területek, amelyek gyakorlatilag teljesen átalakultak, és az a tapasztalat, hogy nagyon kevés inkubáns cég, tehát a analóg érában vezető cégnek sikerült ezt a dolgot észrevennie és megugrania. Ez az egyik nagy nehézség ennek a dolognak. És ugye ott a jobb felső sarokban látjátok azokat a területeket, amit most kezd el változtatni, ahol ugye a fizikai termék folyamatosan meg lesz, csak az a kérdés, hogy az ügyfélre folytatott harcban a fizikai termék és a hozzá kapcsolódó információ szerepe mekkora. Gondoljatok mondjuk a taxizásra. Tehát ugye maga az Uber azzal, hogy ad információt arról, hogy a taxi mikor jön, hogy van visszajelzés, hogy milyen taxi, hogy milyen sofőr. Ezzel gyakorlatilag kényelmesebbé tette a taxizás, mindezt 20%-ot levesz ebből, abból a taxizás árából, amire azt gondolnánk, hogy igazából ennek soha nem információ tartalma, ennek a tevékenység, hogy A pontból B-be elmegyek, erre igazából nincs szükség, de a vevők ezt értékelik, és Ubert használnak, ahol engedik, és ettől a termék ügyfél kapcsolati része az Uberhez kerül, és a maradék mindenki beszállító már csak, ami nem egy túl jó pozíció, ott mindig ki van téve ugye a fővállalkozónak. Milyen kívásokkal kell szembenézni az digitalizációt? Az egyik, ez az exponenciális sebesség. Ez az ára azt mutatja, hogy ugye mondjuk vegyük egy hagyományos megoldást, fejlesztjük a hagyományos megoldást, bármiről legyen szó, akár termelékenységről, akár termékminőségről, funkciókról. Mondjuk éves szinten valaki 10%-ot hagyományos szervezési eszközökkel elérje, az egy jó eredmény. Ugye azt mondhatjuk, hogy 10% hatékonyság növekedés, az egy nagyon jó, jól működő vállalat. A digitális technológiát, tehát valami digitális eszközt veszünk, a teljesítménye 12-18 hónap alatt duplázódik. Tehát, hogyha mondjuk nulla időpontban egy digitális megoldás teljesítménye csak 20% a tradicionális megoldásnak, erre azt tudjuk mondani, hogy ez használhatatlan. Ugye? 2-3 ciklus eltelik és utoléri a teljesítményt, mondjuk 3 ciklus, legyen az 3-4 év, ez mondjuk egy vállalati stratégia időszaka. Hogyha valaki nem kezdett el ezen gondolkozni, a digitális megoldást hogy lehet bevezetni, akkor itt már gyakorlatilag, aki ezt megcsinálta, az valamennyi előnyben van, és még 2 ciklus eltelik, és olyan mértékű előnyre tesz azzal a megoldással, ami hagyományos eszközökkel nem befutható. És hozzak egy példát is, ott van a digitális fényképezőgép. Ugye ezt megértük mindannyian gyakorlatilag, hogy amikor megjelentek az első fényképezőgépek, akkor ugye hát ez pixeles, ez drága, ez sosem fogja leváltani az analóg fényképezőgép. Ma már nagyon nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e kapni analóg fényképezőgépet. Ez az egész, ez 10 év alatt végigfutott, abból, hogy reménytelen a technológia használata, egész odáig, hogy gyakorlatilag kiváltja a hagyományos megoldást. És ennek persze van egy olyan nézete is, hogy ugyanazt a teljesítményt adott ciklus után fel annyira kapom meg. Tehát ugye ott a említett példában a mesterséges intelligencia központi egységét 20 éve 100 milliárdot kellett volna fizetnem, ma meg 100 dollárt. Tehát lehet, hogy nekem nem kell az a marhány teljesítmény, de az ára nagyon fog lefelé jönni, és ebbe is gondolkoznom kell, amikor gondolkozom, hogy közösen milyen digitalizációs eszközt építsek be.
Péter, egy percet.
És ennek az eredménye az, hogy sokkal gyorsabban kell innoválni, aminél a legnagyobb kihívás az pedig az, hogy ma a vezetők nagy része ezeket a technológiákat nem ismeri. Tehát hiába akar a cég tulajdonos, a cégvezető gyorsabban lépni, hiába vannak olyan emberek, akik esetleg értik ezt a technológiát, azok, akik ma a vállalaton kulcspozícióba ülnek, és akár kereskedelmi, akár termelési területen, azok ezeket nem ismerik. Tehát őket kell leginkább fölkészíteni, hogy tudjanak így gondolkozni, ebben segítségre lehetek azok a fiatalok, akik ezeket a technológiákat ismerik. Tehát ez a legnagyobb kihívás, legyen nagyvállalat, legyen kisebb vállalkozás, hogy ezt hogyan lehet meglépni. És miután túl sok időm nem maradt, ezért csak felvillantanám, hogy amikor egy ilyen digitális átállás vagy digitális projektekbe gondolkozunk, akkor végig kell gondolnunk, hogy milyen technológiát akarunk használni, azt egyáltalán belülről akarjuk azt a képességet, vagy megveszünk valami szállítótól, milyen stratégia mentén akarjuk alkalmazni, tehát mit érdemes változtatni, mert az ügyfelek megfizetnek. Nagyon nagy a skála, nagyon sok mindent tudunk csinálni, végig kell gondolni, hogy a vevőink miért, mit akarnak. Az egy gyorsabb szállítás, az egy jobb minőségű termék, egy olcsóbb termék, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt az ember gondolja végig. És aztán ez persze, ezek a digitális fejlesztések, és ez egy külön sztori, hogy ezek mi a dinamikájuk, tehát ezek vannak agilis fejlesztési módszerek, és ezek bizony a cégkultúrát meg fogják zavarni, mert sokkal gyorsabban, sokkal több mindent kell csinálni, és a hagyományos direktív módszer itt kevésbé működik. Úgyhogy ez egy nagy kívás minden cégnek, aki digitalizációval, digitális átálláson gondolkozik. Nagy cégek se tudták meglépni, a Nokia példája, hogy ő ugye azért ebben élen fronton volt, de mégsem láttam ez mindegyik rendet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes évtized lesz, melyik cég hogy tud ebbe lépni. Aki többet szeretne erre megtudni, az nyugodtan keresen meg, itt leszek szünetben is, illetve ha kutakodni akkor ugye a Kürtakadémián dolgozom ilyen típusú projekteken, itt ezen a websájton akár a saját maga cégéről is kaphat egy információt, hogy körülbelül hogy áll gondolkodásba, úgyhogy keressenek a szünetbe, köszönöm szépen a figyelmet.